Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit, Erdősi Péter vagyok az NIF intézettől. Szeretném bemutatni egy Cloud Stack alapú IaaS felhő készítését, amit az intézetem belül egy ilyen kis demo rendszer keretében építettem meg. Ugye elhelyezve magukat a cloudokat, ugye két terminológia szerint bontottam szét. Az egyik, ugye szoktunk beszélni arról, hogy SaaS, illetve IaaS, de hát software, platform, illetve infrastruktúra, ez a service-ként adunk egy adott infrastruktúrát. Itt ugye nem hiszem, hogy a jelenlévőknek nagyon be kéne mutatni, én ebből az IaaS, tehát az infrastruktúrát, amikor egy komplett virtuális gépet igénylek, ezt a rendszert építettem, vagy hát ez volt ugye az alapja. Illetve ugye az IaaS rendszereknél is megvan az a terminológiai elkülönülés, hogy beszélhetünk publikus másnál tárolt adatokról, másnál tárolt virtuális gépekről, illetve a saját lokális rendszerekről is. Illetve természetesen ezeknek a különböző vegyítését is használják most már egyre több helyen, tehát vannak bizonyos dolgok, amiket kitesznek cloudba, vannak bizonyos dolgok, amiket lokálisan szükséges megtartani, mert adatvédelmi aggája, illetve egyéb sávszélesség igénye van, amit nem tud biztosítani a publikus felhő. Mi is maga a Cloud Stack? Egy open source projekt, már a teljesen open source projektről van szó. Nagyon jó fejlesztői tábor van mögött, nagyon jó community, ami tényleg tapasztalható is, rengeteg levelezés folyik, és elég segítőkész az összes levelező listája, amit üzemeltetnek. A nagyja Jávában íródott. Egy kicsit ez bonyolultá teszi néhol a szerkesztés, de igazából Ha jó nekünk a csomagból telepített verzió, ami most már CentOS-ra és Debian-ra is elérhető, akkor, illetve Ubuntu-ra, akkor nincs ezzel problémánk. Ami nagyon fontos, hogy képesek vagyunk ezzel a Cloud Stack-kel egy olyan réteget képezni a virtualizáció fölé, ami transzparensé teszi nekünk azt, hogy a rendszerünk publikus, privát vagy hibrid felhőt képez. Tehát képesek vagyunk egy ugyanazon rendszerrel menedzselni a mi saját privát felhőnket, de akár a publikus felhőben lévő gépeinket is. Látni fogjuk, hogy van különböző, de Amazon kompatibilitást például implementáltak benne. Jó pár hypervisor, de a nevesebb hypervisorokat támogatja az eszköz, itt erre majd kitérek a későbbiekben, a következő ilyen, illetve mondtam, aktívan fejlesztik. Amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor a 4.2 az fordítással volt elérhető, 4.1 volt stabil, és nem sokkal rájött is a 4.2-nek a stabil verziója, illetve a 4.3 is nem sokára, szerintem egy pár hónapon belül élesen elérhető lesz, és csomagban is letölthetővé válik. Mi is a Cloud Stack, vagy mit is nyújt nekünk végül is ez a rendszer? Egyrészt ugye egy self-service portál, de hát képesek vagyunk saját magunk az igényeink tudatában létrehozni azt, amire szükségünk van egész konkrétan. Kapunk hozzá egy dashboardot, egy felületet, amin látjuk hát normál felhasználóként a saját gépeink, illetve hálózataink állapotát, adminisztrátorként meg ugye az egész cluster, vagy az egész több zónából összetett rendszernek a statisztikáit. Van, ugye egyértelműen szükségesek hozzá a compute modok, ugye amikkel maga az infrastruktúra virtualizációja történik, de hát ugye magak a hypervisorok, illetve természetesen egy storage, nem egy, több storage is, de ezen felül támogatja különböző szoftveres és hardveres load balancerek létrehozását. Ugye itt érteni kell azt, hogy definiáltok én magam ezek ilyen kis pár száz megabyte RAM-mal futó Debianok, amiket tud ő vezérelni egy apin keresztül, és tudok mondjuk egy load balancert három kattintásból létrehozni mondjuk weboldalak elé. Ezzel együtt itt tűzfalakat, VPN-t lehet benne kialakítani a webes felületen. Képesek vagyunk image-eket menedzselni különböző gépekről, illetve operációs rendszerekről, szoftverekről, de ott a webfelületen föltölthetővé válik az oprendszer image-e, és onnantól kezdve ezt megadott körnek, vagy az összes felhasználónak ki lehet ajánlani. Magunk is föltölthetünk, illetve adminisztrátor által is lehetnek beállított image-ek. Továbbá templéteket tudunk benne még használni, ami az image-ekhez tartozik, ez pedig ugye azért jó, mert van egy működő gépünk, arról készítünk egy templétet, és utána NPLine-ban sokszorosíthatjuk a telepítési időtört része alatt. Milyen hypervisor támogatás szempontjából ugye Xenserver-t használtam fel a projekthez, de ez mellett az XCP-t is támogatja, ugye a Xencloud platform az most arra, hogyha ha valaki követi ezt a Xen változásait, akkor ez látszik, hogy mégis a Citrix kihúzta alul a effektív a talajt, mert open source-át tette a saját megoldását, és tulajdonképpen pont azért, amiért az XCP készült, az most már a Xenserver is tudja, de a 6.2-es Xenservert letöltve az eddig licenszelt funkciók elérhetővé válnak, tudunk ugyanolyan HA környezetet kialakítani, mint eddig, amiért fizettünk megoldással. A support természetesen továbbra is megvásárolható. Mindezek mellett ugye a KVM, illetve a VMware is ott van a palettán. Régebben a 4.1 azt tudta még a Hyper-V, de itt történtek változások a Hyper-V menedzselésének szempontjából, és ez miatt ez most már nem támogatott. Illetve fontos, hogy a VMware-hez mindenképpen kell a vCenter, de hát még mondjuk a Xenserverre úgy épül rá, hogy a HA megoldását nem a beépített Xen megoldást fogja alkalmazni, hanem egy saját logikát, addig a VMware-rel közvetlenül nem tud beszélgetni, csak és kizárólag, hogyha erre vCenter van, de hát ott ugye ez licensz kötelessé válik ettől a ponttól. Maga a felépítés, itt az ábrán látható, tehát ez az éles rendszerből lett végül is kimentve ez a kép, így épül föl. Ugye több részre tudjuk osztani a cloudot, hiszen ez egy földrajzilag is elosztott rendszer általában, vagy legalábbis ugye ezért épít az ember felhőt, egy többek között. Az első legnagyobb csoport ugye a zóna, ami tényleg tipikusan az egyes földrajzi pontoknak az elhelyezkedése, vagy elosztása. Ugye itt lehet például vegyíteni a publikus és privát részt is. A következő osztályozó rész ez a podok, amik hát rekszekrényekre vagy adott adatközponti részekre osztják a rendszert, illetve ugye a következő ezen belül a klaszterek, amiknél viszont fontos megjegyezni, hogy itt már arról van szó, hogy adott hypervisort futtató együtt dolgozó gépek. Tehát az előző két szint az még nem feltételezte azt, hogy ők bármilyen neműen is kommunikálnak egymással, nem is, vagy nem is muszáj, csak a management szerver vagy szerverek a közös pont, de ugye a cluster gépei közös storage-ot használnak, illetve azonos hypervisort futtatnak. Maguk a fizikai osztok, amik a virtualizációt végzik, illetve két storage Jot használ terminológiai szerint ez a rendszer. A primary storage az, amin maguk a virtuális diszkjeink tárolódnak, ugye ez mondjuk az én általam építettben LVM-et használ ASKZ fölött és LV-ket allokál tulajdonképpen a virtuális gépek létrehozásakor. Ez ugye cluster szinten közösen el kell érniük, és lehetőleg minél gyorsabban. Illetve vannak a secondary storage, vagy van a secondary storage, amire a templéteket, izókat, snapshotokat tudjuk fölpakolni. Itt viszont megvan az a könnyedség, hogy maga ez a secondary storage, ez lehet egy az egész, de több zónának is lehet ugyanaz a secondary storage-a. Más kérdés, hogy ezt érdemes-e, vagy esetleg érdemes-e elszeparálni, úgyhogy ha távol vannak egymástól, nem feltétlen jó, hogyha több száz kilométerre csinálom a templétet, és onnan húzom vissza. Ez rendszerfüggő. A storage szempontjából ugye primary-nél mondtam LVM-et használ, de CLVM-et használ konkrétan a rendszer. Ezt én ASKZ-n keresztül, de támogatja az FC, illetve a SAS megoldásokat is. A legelső otthoni kis demo verziómban NFS-t használtam, ott ugye, de erre is föl lehet pakolni, itt VHD fájlokat hoz létre az NFS storage-on keresztül, ugye ennek megvan a maga előnye, hátránya, a multipath nincs, viszont mondjuk el tudjuk másolgatni a gépeket, illetve tényleg ez ugye, hát egy NFS szerver nem nagy dolog hozzá belülni. A secondary storage-hoz NFS-t lehet használni, illetve object storage-oknak a támogatása is benne van. Van, amelyik működik, van, amelyik nem, de én igazából itt is az NFS-t választottam, mert ezért most nem építettünk külön object storage-ot mögé, de többen láttam működő rendszereket, illetve YouTube-on is van fent rengeteg videó, ahol ezt bemutatják, hogy hogyan kell ezeket összepakolni. A hálózattal kapcsolatban egy SDN-t kapunk, tehát egy Software Defined Networkingünk lesz, amit végül is mi tudunk létrehozni és menet közben piszkálni. Két nagy beállítási lehetőségem van, ha úgy tetszik az elején. Ugye itt eldönthetem azt, hogy VLAN alapján szeretném izolálni a hálózataimat, illetve L3-on, de meg tudom azt mondani, hogy konkrétan IPT-ből szabályok szintjén, illetve LBT-ből szabályok szintjén vagy bontsuk szét az egyes hálózatokat. Utóbbi ugye jobban skálázható, mert a VLAN-oknak ismerjük azt a 4096-os határát, pláne hogyha a switch ugye támogatja. Az Amazonnál például ugye az L3-as izolációt használják, ott akkora méretekben nálunk a VLAN-os megoldás lett az implementált. Kb. 3-400 VLAN-t ajánlottam ki, és 5 van belőle elhasználva jelenleg, de nem hiszem, hogy ez a tesztrendszerben valami szűk keresztmetszetet fog képezni. Fontos megjegyezni, hogy Cisco és Juniper eszközöket támogat APIN keresztül, tehát itt lehetőségünk van arra, hogy mi megveszünk egy appliance-t, amit beteszünk a cloud elé, és onnantól kezdve, amikor az ember jön, igényel egy számítógépet, akkor az adott tűzfalszabályok, a különböző beállítások, azokat a cloud stack letolja a routerünk torkán, és onnantól kezdve, tehát fölkonfigurálja tulajdonképpen nekünk, és működő hardveres tűzfalunk lesz végül is előtte. Illetve fontos megjegyezni, még a Xeneknek mostanában a switchingje a bridge-elt mód mellett megjelent az OpenV switch is most pár release-zel ezelőttől. Itt tulajdonképpen, bár nem mentem bele konkrétan, de ugye az látható, meg tudható, hogy rengeteg sok hálózati layer 3-as feature-rel kecsegtet az OpenV switch a bridge-elthez képest. Mindemellett az alaphálózati szolgáltatások is elérhetőek, ezt konkrétan úgy kell elképzelni, hogy az adminisztrátor definiálhat különböző service offeringeket, ami ez lehet compute, de mondhatjuk azt, hogy számítógépeket definiálunk, mert úgy értem, hogy megmondhatjuk, hogy mennyire, mennyi processzor, mekkora sávszélesség lehet egy adott gépen, lehet hálózati szolgáltatás, illetve lehet storage szolgáltatás, ugye a storage-nál egyértelmű ott az, hogy hány gigás partíciókat allokálhatnak maguknak, illetve a hálózati szolgáltatásoknál, ez nem a teljes lista egyébként, itt a tipikus dolgokat soroltam föl, hát tudunk DHCP-t, szervert adni, VLAN allokációt, ami egyébként, mint utóbb kiderült, úgy is működik, hogy egy teljesen a cloudtól független VLAN-t is képesek vagyunk egy adott embernek delegálni, és azt mondani, hogy akkor ő ebbe a VLAN-ba belelóghat. Ugye ezt neki transzparensen végül is egy pipa, hogy hova tartozna a hálókártya. Tűzfalat lehet elé pakolni, ugye ebből kifolyólag natolni, portforwardolni is lehet. Amit én sikernek élek meg, hogy a VPN-t IPsec-en el tudtam benne úgy összehozni, hogy az otthoni PFSense-em és a Cloud Gateway, tehát az egyik ilyen, az én általán példányosított Cloud Gateway között volt egy IPsec-en, összecsatlakoztak és tudtam rajta hálózaton adatot forgalmazni ugye biztonságos csatornán, illetve a load balancing, ami még fontos lehet. Itt viszont mondjuk 3 darab webnódot oda tudunk tenni egy ilyen kis router mögé, és akkor onnantól kezdve a 80-as portot szét lehet osztani súlyozva ezek között, és mindezt a self-service felületen a felhasználó által beállított módon. Amit még fontos, és ami nagyon előremutató szerintem az architektúrájában, ez az, hogy a különböző felhasználókat, tehát nem esnénk bele abba a tipikus hibába, hogy létrehozunk egy felhasználót, hogy neki lesznek virtuális gépei, és onnantól akkor ő fér hozzá, hanem amikor mi felhasználót hozunk létre, akkor végül is mi egy akuntot hozunk létre, az akunthoz fog tartozni a gép, viszont az akunt alatt egy ugyanolyan névvel egy user is létrejön, és adott akunt alá később tehet betenni több usert, és ezzel meg lehet azt oldani, hogy mi az adott gépeinkhez mást is hozzáengedjünk, hogyha erre szükségünk van. Per domain állíthat, lehet tagolni ugye domainekre, ezt mindjárt még elmondom, hogy ez miért volt nekünk fontos, illetve különböző projektekre, ahol szintén ugye együttműködési csoportokat lehet végül is kialakítani. A használt alapú számlázásnál tulajdonképpen ezt is implementáltam, de van hozzá egy ilyen usage server, ami különböző információkat gyűjt a futó VM-ekről. Mind a hálózati, mind a processzor elhasználtság, mind a memória, mind a diszket folyamatosan tárolja. Nem forintosított összeget ad, ha úgy tetszik, hanem végül is viszonyszámokat a teljes egészhez képest, ki mekkora részt használt el. Azt, hogy ebből ki hogyan akarja forintosítani, vagy bármilyen formában átalakítani a számlázást, ez mindenkinek a saját implementációja múlik. Az API-n keresztüli konfigurálhatóságnál itt egy nagyon fontos dolog volt, ugye Edu autentikációt szerettem volna, megkérdeztem a levelező listán, hogy hogy állnak vele, mondták, hogy nagyon-nagyon jó lenne, hogyha lenne, de nincs, úgyhogy benne van a követett feature request-re le is adtam, a következő verziók egyikében vélhetően bele is fog kerülni, mert többen írták, hogy szeretnék, viszont átmeneti megoldása szerettem volna, hogyha a kollégák az Edu ID-n keresztül meg tudják oldani a regisztrációt legalább, úgyhogy egy autentikátor plugin-t írtam hozzá, ez egy PHP-s 200-300 soros kis kütyű, ami fölnyúl az API-n keresztül a Cloud Stack lelkébe, létrehoz felhasználót, megnézi, hogy milyen doménből jött, az alatt a domain alatt hozza létre ezt a felhasználót, illetve olyan lehetőségeink is vannak itt az API-n keresztül, hogy mondjuk kapásból megmondjuk, hogy per user mekkora erőforrásokat allokálhatunk. Fontos megjegyezni, hogy ez, ahogy egy adott ember, egy adott domain, illetve egy adott projekt mennyi erőforrás kaphat, ez mindegyikbe külön szabályozható, de hát ezt meg lehet mondani, és akkor ugye a legkisebbig fog tudni menni tulajdonképpen. Az EC2, illetve az S3 kompatibilitást, ugye már mondtam az imént, hogy ezekkel képes együttműködni. Van hozzá egy CloudMonkey nevű tool, melynek segítségével körülbelül egy parancsból 10 darab VM-et simán példányosíthatok, ezt tulajdonképpen az API-n keresztüli piszkálást teszi lehetővé, vagy egyszerűsíti le a felhasználóknak, illetve, mint mondtam, van hozzá a Debian és CentOS repository, de hát egy source is bővítéssel, tulajdonképpen installal végül is telepíthetővé válhat a rendszer, vagy telepíthetővé válik a rendszer. Az más kérdés, hogy egy kicsit az elején hát volt a dokumentációnak konkrétan olyan hibája, hogy el volt benne írva egy VHD util másolásnak a helye, és ez nagyon-nagyon sokakat megzavar, de levelező listán szinte mind a második, harmadik levél ilyen, vagy erről szólt, és mostanra ezt mondjuk már javították, de innentől kezdve tulajdonképpen a dokumentációt végigkövetve, egyes lépéseket végigkövetve teljesen jól felépíthetővé válik, és érthető is az, hogy mi miért és hogyan keletkezik. Fontos megjegyezni, hogy mi mondjuk az OpenStack-kel szemben itt egy management szerverrel építünk az elején, de hát nem tagoljuk szét úgy az infrastruktúrát, mint az OpenStack terminológia, ezt legalábbis én ahogy látom. De lehetőség van arra, hogy közös MySQL backendet használva több management szerveren osztozzon a lódon, és láttam olyan számokat, nem szeretnék hülyeséget mondani, de azt mondták, hogy több ezer virtuális géphez két darab management szervert használnak. Tehát nincs igazából terheltsége ilyen szempontból magának a management gépnek. Folyamatosan persze információkat kérdezget le a klasztereiről, illetve a storage-okról, de maga a rendszer mint olyan, nem, de nincsen lódja szinte a gépnek, amin fut maga a menedzsment. Én köszönöm szépen. Esetleg van.